Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottuk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Második Béla rövid, alig egy évtizedes uralkodása után legidősebb fia Géza fejére került a korona. A megkoronázásakor az akkor csak 11 éves király uralkodása a magyar nagyhatalmi politizálás egyik 12. századi csúcspontja volt. A magyar királyság kiterjedt Európa szintű szövetségi rendszerek tagjává vált, amely során szembenézett a kor két legerősebb birodalmával. Azonban ennek a nagyhatalmi politikának nem sokára az ára is megmutatkozik. Témánk két birodalom szorításában.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Büttner Múlt Párc Kft. Gyors és hatékony fém megmunkálása kliens elégtételére. Büttner, az acélformák minőségi szakértője.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. Amint a műsorvezető úr is elmondta, ebben a műsorunkban két birodalom szorításában témakörrel fogunk beszélni második Géza király uralkodásáról. Persze miután még egy picit visszatérünk Vak Bélára, hiszen az épített örökségéről nem jutott idő a múlt héten beszélni. Második Géza uralkodása 12. század közepén mindenképpen a magyar királyság nagyhatalmi státusának az egyik fénypontja, csúcspontja. Ebben az időszakban a magyar királyság kiterjedt és nagyon aktív külpolitikát folytatott, amely során úgy a bizánci birodalommal, és elsősorban a bizánci birodalommal, de alkalomattán még a német-római birodalommal is szembe került. Ezt a témát próbáljuk akkor boncolgatni ebben a műsorunkban, második Gézának az uralkodását, valamint elsősorban a külpolitikájára fogjuk a hangsúlyt helyezni.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik valamiért nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy ezen a héten is tartsunk egy emlékeztetőt.
A múlt heti műsorunknak a fő témája második Vak Béla király uralkodása volt, de természetesen, ahogy már eddig a hallgatók megszokták, mielőtt rátérnék azokra a legfontosabb kérdésekre, amikről Vak Bélával kapcsolatban beszéltünk, próbáljunk egy picit visszaemlékezni, hogy kik voltak azok a magyar királyok, akik eddig úgymond terítékre kerültek, kik voltak a 11-12. Századnak a legfontosabb magyar uralkodói, hiszen most már nem tudunk lassan visszaemlékezni az összesre, hiszen eddig elég sok királyról beszéltünk. Mindenképpen meg kell emlékezzünk ugyebár Szent István királyról, aki talán a magyar történelem egyik legjelentősebb uralkodója. uralkodója. Miért is mondjuk ezt? Hát azért, mert államalkotói tevékenységével tulajdonképpen meghatározta a magyar királyság, a magyar népnek a helyzetét a Kárpát-medencébe, illetve Európába. Szent István királlyal kapcsolatban beszéltünk ugye bár hatalomra kerülésének a körülményeiről. Láttuk azt, hogy hogyan próbálta érvényesíteni apja, Géza fejedelem a primogenitúra jogát a régi szeniorátus elvével szembe. Láttuk azt, hogy hogyan tudta legyőzni Koppányt, illetve hogyan szerezte meg a hatalmat. Ezután pedig István örökre beírta magát a magyar történelembe azzal, hogy koronát kért és kapott a pápától, amivel tulajdonképpen biztosította a magyar királyság, a keresztény magyar királyságnak a helyét Európába. Ugyanakkor azt is láttuk, hogy megkoronázásának a körülményeiről elsősorban időpontjával kapcsolatban elég sok még a nyitott kérdés, hiszen nem tudjuk pontosan eldönteni, hogy mikor következett be a megkoronázás. Ugyebár három különböző dátum jöhet szóba, mint a megkoronázásának időpontja. Ugyanakkor István király államalkotói tevékenységével hozzájárult a magyar királyságnak a létrejöttéhez. Először is kiterjesztette az uralkodói hatalmat egész Kárpát-medencére, sikeresen legyőzte azokat a törzsi vezetőket, akik a Kárpát-medence különböző részterületeit uralmuk alatt tartották. A legemlékezetesebb az Erdélyi Gyula, vagy Ajtony, vagy éppenséggel Kájennek a legyőzése. Az első királyunk ezzel párhuzamosan gondoskodott arról, hogy a királyi hatalom a Kárpát-medence minden sarkába érvényesülni tudjon, hiszen létrehozta a királyi vármegyéket, amelyeknek az volt a fő feladatuk, hogy ezt a uralkodói hatalmat kivetítsék az ország legtávolabb zugába is. A vármegyék létrehozásával párhuzamosan láttuk azt, hogy István király hozta létre a magyar keresztény egyházat, hiszen ő szervezte meg a Kárpát-medencébe azt a 10 egyházmegyét, amely a következő évszázadokra meghatározza a magyar királyságnak a történetét. Ugyanakkor egyházpolitikájával kapcsolatban rendkívül fontos kiemelni azt, hogy megszervezte az esztergomi érsekséget, amely biztosította a magyar keresztény egyház függetlenségét a német-római birodalmi egyháztól. Ezen kívül István királlyal kapcsolatban még szó volt a törvényeiről, hiszen az ő uralkodás alatt születnek meg az első írott törvények a Kárpát-medencébe, és láttuk azt, hogy törvényei meglehetősen enyhék voltak. Ezen kívül beszéltünk arról, hogy ő verette az első pénzt is a Kárpát-medencébe, és természetesen szó volt a külpolitikájáról is. Láttuk azt, hogy első királyunk arra törekedett, hogy békét tartson fenn a szomszédaival, a szomszédos országokkal, hiszen tudta azt, hogy a széleskörű belső átalakulások nem teszik azt lehetővé, hogy egyben aktív külpolitikát is folytasson. Természetesen ez nem azt jelentette, hogy eltűrte a külső beavatkozást, hiszen láttuk azt, hogy amikor a német-római birodalom megpróbálta kiterjeszteni hübéri fennhatóságát a magyar királyságra, akkor visszavert ezt a támadást. István király uralkodása mindenképpen sikeresnek tekinthető. Egyetlen egy kérdés volt, amit talán nem sikerült neki megnyugtatóan megoldani. Tudjuk azt, hogy fiai elhunytak még István király uralkodása alatt. Ismeretes Imre hercegnek a híres vadászbalesete, és ezután István király Orszeoló Pétert, unokaöcsét jelölte ki örökösének, ami kiváltotta az egyik rokon, Vazulnak a nem tetszését, aki összeesküvéssel próbálkozott István király ellen, és ennek az összeesküvésnek az eredményeképpen megvakítatták, illetve a fiait száműzték. István király 1038-ban bekövetkező halála nem jelentette a beszélgetésünknek a végét vele kapcsolatban, hiszen úgymond elég fontos utóélete is van első királyunknak. Tudjuk, hogy egy fél évszázaddal később szentté avatják, és beszéltünk a szentté avatásának a körülményeiről, erekjeiről, illetve a király fontosságáról, első királyunk fontosságáról a magyar királyság történetében. A következő jelentős uralkodó, akiről megemlékeztünk a 11. században, az mindenképpen Első András volt. Vele ugyebár a Vazulág került hatalomra Magyarországon, és ő annak ellenére, hogy egy pogánylázadás következtében került az ország élére, sokat tett annak érdekében, hogy megszilárdítsa a magyar keresztény egyháznak a helyzetét. Például francia papokat hívott az ország országban, hogy pótolni tudja azokat a veszteségeket, amelyet az egyház szenvedett a pogánylázadások során. Az ő nevéhez köthetőek jelentős egyházi alapítások, elsősorban a pannonhalmi bencés apátságot kell itt megemlítsük, amelynek alapító levele tartalmazza az első magyar nyelvemléket. András király uralkodása során láttuk azt is, hogy sikeresen visszaveri a német támadásokat, és ennek érdekében behívja az országba öccsét Bélát, akivel megosztozik a hatalmon, ezáltal létrehozva a hercegséget. Sajnos András és Béla viszonya nem sokára megromlik, és sor kerül a Magyar Királyságban az első testvér háborúra. Az a bizonyos turáni átok, amit már többször is említettünk műsorainkban, először felüti a fejét a királyi családban. András halála után három rövidebb uralkodásról, Béla, Salamon, illetve első Géza uralkodásáról beszéltünk, majd a 12. századot Szent Lászlónak az uralkodásával zártuk le. Szent László ugyebár Bélának a kisebbik fia volt, és Géza, első Géza váratlan halála után kerül Magyarország élére. A Magyar Királyságnak a főemberei, tehát a vezető réteg jelölte ki őt uralkodónak. Annak ellenére, hogy a régi, talán törvényesnek mondható király Salamon még mindig életben volt. Szent László uralkodása során sikeresen megoldotta ezt a Salamon kérdést, hiszen végképpen lemondatta a hatalomról unokatestvérét. Ezzel párhuzamosan egy nagyon jól átgondolt belpolitikát folytatott, amelynek elsősorban az volt a célja, hogy a magyar társadalomnak a legégetőbb problémáit, és pedig a lopást, a tolvajlást, illetve a kóborlást próbálja megakadályozni. Tudjuk azt, hogy rendkívül szigorú törvényekkel próbálta ezt elérni. Ezzel párhuzamosan László király nagyon aktív külpolitikát is folytatott, főleg uralkodásának a második részében, amikor a német-római birodalommal sikeresen kibékült, ekkor a Magyar Királyság kiterjesztette befolyását Horvátországra is, és László király felvette Horvátország királya címet is. László király uralkodása mindenképpen sikeresnek mondható, azonban egy kérdést ő se tudott megoldani, és pedig a trónutódlásnak a kérdését, neki fia nem született, ezért kijelölt utódait bátyjának az utódai közül kellett kijelölje, itt két választási lehetősége volt, Kálmán, illetve Álmos, és minden arra mutat, hogy László király talán Álmos szerette volna örökösének, viszont ezt a kérdést nem tudta végérvényesen rendezni. László királya kapcsolatban ezen kívül még beszéltünk a tiszteletének kialakulásáról, illetve a szenti avatásának a körülményeiről is. László király uralkodása után a Magyar Királyság utolsó 11. századi, első 12. századi uralkodója Könyves Kálmán volt, akiről láttuk azt, hogy a krónikák meglehetősen torz képet festenek, de valószínűleg ez a kép akarattal volt eltorzítva, hiszen tudjuk azt, hogy nem sokára az álmosság kerül Magyarország élére, akiknek elemi érdekük volt minél rosszabb színbe feltüntetni a magyar uralkodót. A róla kialakult kép ellenére Könyves Kálmánnak az uralkodása meglehetősen sikeres volt, úgy kül, mint belpolitikai tekintetben. Könyves Kálmán kiterjesztette a magyar befolyást Dalmáciára, illetve egy pápapárti külpolitikát folytatott, amely során meglehetősen jó viszonyba került például II. Orbán pápával. Belpolitikai szinten pedig elsősorban törvényeit kell megemlítsük, hiszen láttuk azt, hogy törvénykönyveivel enyhítette azokat a rendelkezéseket, amelyeket László király vezetett be. Tehát azok a problémák, azok a társadalmi problémák, amelyek néhány évtizeddel korábban még rányomták a bélyegüket László király uralkodására, Kálmán király idejében már nem jelentettek akkora problémát. Azt is láttuk ugyanakkor, hogy Kálmán királynak jelentős nehézségei voltak testvérével, Álmossal kapcsolatban, hiszen az öccse nem tudott belenyugodni a hatalom elvesztésébe, és többször is próbálta különböző eszközökkel megszerezni a hatalmat, amit végül Kálmán király idézőjelbe úgy jutalmazott, hogy megvakítatta Álmost, illetve annak fiát, Bélát. Ezen kívül még azt is meg kell említsük, hogy Kálmán király uralkodás alatt alakult ki a magyar udvarba egy rendkívül kiterjedt irodalmi tevékenység. Kálmán uralkodása után beszéltünk fiának, második Istvánnak az uralkodásáról, láttuk azt, hogy második István próbálta folytatni apjának a elsősorban terjeszkedő külpolitikáját, de meglehetősen sikertelen volt. Ugyanakkor azt is láttuk, hogy házassága ellenére nem születik gyereke, ezért úgy néz ki, hogy lánytestvérének, a fiát Sault szánta volna örökösének, viszont ugyanakkor a belső ellentétek enyhítése céljából a királyi udvarba hozta Vag Bélát, Álmosnak a fiát, és láttuk azt, hogy miután második István meghalt, utána végül második Béla, Vag Béla szerezte meg a koronát. Azt nem tudjuk pontosan, hogy milyen körülmények között történt a hatalomnak a megszerzése, viszont láttuk azt, hogy a Vag király segítőivel, elsősorban Ilona királynéval, illetve Belusz bán segítségével rendkívüli módon kézbe tudta tartani az országnak az irányítását, és ehhez az is hozzájárult, hogy a belső ellenzéket sikerült fizikailag megsemmisíteni. Gondoljunk itt csak az 1031-es aradi országgyűlésre. Béla egy elég aktív külpolitikát folytatott, amely során elsősorban az orosz uralkodókkal alakított ki jó kapcsolatot, de ugyanakkor a cseh uralkodóval is meglehetősen jó viszonyba került. Ugyanakkor láttuk azt is, hogy az egyház támogatását is megszerezte, és mondhatni annak ellenére, hogy testileg jelentős sérülései voltak, és valószínűleg jelentős lelki traumák is párosultak ehhez, egy sikeres uralkodást mondhatott magának. Sajnos a király, a Vag király nem tudta feldolgozni testi sérelmeinek a következményeit, és az alkoholizmusba kereste a vigaszt, ezért alig 10 éves uralkodás után 1141-ben elhunyt.
Történész úr, a királyaink voltak első részében, mondjuk el még azt is, hogy milyen épített örökség köthető második Vag Béla király uralkodásához.
Láttuk azt, hogy második Vag Béla rendkívül módon támogatta az egyházat, és elődeivel, Kálmán királlyal, második Istvánnal ellentétben jelentős adományokat tett az egyháznak. Ezért vele kapcsolatban sokkal könnyebb épített örökségről beszélni, és tulajdonképpen két jelentősebb épített örökségét említeném meg. Az egyik a dömösi kolostor lenne, a második pedig az aradi préposságnak a létrehozása. Mondjuk Dömös kapcsán egy kicsit úgymond csalok, mert nem csak második Béla uralkodásához köthető ennek az egyházi létmesítménynek a létrehozása. Dömös hajdani jelentősége vitathatatlan volt a magyar királyság egyik legmozgalmasabb időszakából. Már a 11. századi királyaink egyik kedvenc tartózkodási helyeként és birtokközpontjaként tartjuk számon, amit a krónikák is megörökítettek. Elsőként 1063-ban tűnik fel a királyi udvarház említése, amikor első Bélát egy igen furcsa és nehezen értelmezhető baleset érte itt, a németek ellen készülő hadjáratot megelőző országos tanácskozáson. Összeomlott trónja zúzta szét ugyanis a király testét, amely hamarosan halálát is okozza. Béla király fiainak, első Gézának és első Lászlónak Dömösön való tartózkodásáról is maradtak fenn írásos említések, illetve dokumentumok. 11. század végén ez a királyi központ hercegi tulajdonba került. Álmos herceg a korábbi palota mellett egy templom építésébe kezdett, és monostort alapított itt. 1107 környékén történik a templom felszentelése, Antiókiai Szent Margit tiszteletére. Végül Kálmán megvakítatja Álmost és annak fiát Bélát. A Vag herceg Álmos az általa alapított dömösi monostorba él egy ideig. A templom bővítése és a préposság építésének befejezése viszont már második Vag Béla uralkodása idején történik meg. Az új király és felesége Ilona sajátjuknak érezvén az Álmos által alapított dömösi préposságot és káptalant gazdag adományokkal látták el. Ezeket az 1138-ban kelt adománylevélbe rögzítették. Az adományozás országos jelentőségi ünnep volt, hiszen ekkor itt tartózkodott Magyarország előkelőinek nagy része. Az 1138-ban kiállított és 1329-ben megújított dömösi adománylevél természetesen nem csupán helytörténeti jelentőségű okmány, hanem árpádkori történelmünk és nyelvünk egyik alapvető forrása. Az oklevél 95 falut, 1332 szolga nevét, régi mesterség neveket és egyéb földrajzi neveket is felsorol, így a magyar nyelv 12. századi állapotát is rögzíti. A dömösi egyház jobban el volt látva, mint a székeskáptalanok, így a baljós körülmények között alapított és tragikus eseményeket látott dömösi egyház biztos jövő elé nézhetett. A prépostság a 15. század első felében megszűnik, azonban több próbálkozás is történt, hogy kolostorként tovább működhessen. Pusztulása a török időkre tehető. A 18. század elején már csak a romjai álltak, amit a lakosság építkezésekhez kezd széthordani, de az új plébánia templom felépítése is ezekből a kövekből történt. A romok területén álló falcsunk egy hosszú ideig a hajdani prépostság egyetlen falmaradványa. Régészeti feltárása 1977-ben kezdődött. Az ásatáson során megtalálták a 11. századi királyi kúria falmaradványait, a prépostsági templom alapfalait, a templom torony alapozását, a körítő fal maradványokat, későbbi századok átépítéseinek pincerészleteit. A falakon kívül pedig téglaégető kemencéket is találtak. Legjelentősebb maradvány azonban ennek a korai templomnak az altemploma. A szürke kváderkövekből épített félköríves szentélyű altemplom boltozatát két sorba elhelyezkedő oszlopok tartották. Középső oszlopsornak csak talapzatai maradtak meg. A fal oszlopok és lábazataik jó részt megmaradtak, valamint a felső templomból az altemplomba levezető lépcsősor is. 1989-ben csak az altemplom rekonstrukciója tudott elkészülni, a további nagyobb szabású helyreállítású munkálatokra már nem került sor. Az altemplom igen jelentős és ritka emléke árpádkori építőművészetünknek. A dömösi prépostság nem csak mint egyházi és gazdasági központ, hanem mint művészi alkotás is jelentős volt. A másik jelentős épített örökség, ami második Bélához köthető, és talán egy picit jobban köthető hozzá, az az aradi prépostság káptalan megalapítása. Az aradi káptalan alapítása több időpontban lehetséges. Szent Gerlét legendájának egyik részlete szerint Szent István korában a Szent György tiszteletére épített monostor alapításával hozták létre, míg más vélemény szerint harmadik Béla alapítása lehetett. A családi egyházmegye történetírója Juhász Kálmán viszont egy hiányosan fennmaradt oklevél adatai alapján második Béla idejére 1135-re gondolja az alapítást. A káptalan kegyura alapítástól fogva a király volt. Az aradi prépostság eleinte a csanádi prépostság, később az esztergomi érsekség alá tartozott. A prépostságokat a 12. század végéig az esztergomi érsek erősítette meg, majd a jogot 1202-ben harmadik Ince pápa átvette. Az aradi káptalan egyben hiteles hely is volt káptalan iskolával. Fennmaradt első hiteles helyi okleveleinek dátuma 1247, a legrégebbi fennmaradt pecsétnyomója pedig 1269-ből származik. A prépostságnak 1220 után már 60-nál több birtokáról vannak adatok, melyek a székely körül terültek el. 1380 körül szétválasztották a prépostság és a káptalan birtokait, de egyes birtokrészeket azután is közös kezelésben hagytak, melyeket a káptalan saját választott dékánjai igazgatták, akik a törvény előtt a testületet képviselték és rendet tartottak a jobbágyok között. 1550-ben, Csanád első török ostroma idején a székeskáptalan és a társaskáptalan személyzete Aradra menekült, ahonnan még az 1550-es évek vége körül Arad templomának felgyújtásakor ismét menekülniük kellett. Valószínűleg Gyulára menekültek, majd innen bizonytalan időben, talán Gyula eleste után a hiteles hely levéltárát a török pusztítás elől Erdélybe menekítették. Sajnos tehát ennek az aradi káptalannak a története meg lehet rövid, hiszen a török kor elpusztította ezt az egyházi létesítményt.
A királyaink voltak második részében beszéljünk arról, hogy ki volt második Géza, Magyarország új királya. Folytassuk ezzel a kérdésünkkel a mai műsorunkat.
Második Géza, második Vak Béla és Vukanovics Ilona szerb hercegnő 1129-ben kötött házasságából született. Az új király 1130-ban látta a napvilágot Tolnán, ahol második István kijelölte a szállást Béla számára. Népes család legidősebb gyermeke gyermeke volt, három öccse, László, István és Álmos, valamint két leánytestvére, Zsófia és Gertrud született. Géza testvéreiről, főleg lánytestvéreiről a múlt heti műsorunkban elég részletesen beszéltünk, ezért velük ebben a műsorban már nem fogunk részletesen foglalkozni, de többször is említést teszek majd róluk, hiszen az országos politika főszereplői lesznek, mert László, illetve István megpróbálkoznak majd megszerezni az országos főhatalmat is.
Mit lehet tudni az ifjú király gyermek és fiatal koráról?
Mondhatni nagyon keveset. Géza először 1131-ben szerepelt az országos politika színpadán. Apja a hatalomra kerülésének viharos körülményei úgy hozták, hogy kénytelen volt részt venni II. Béla uralkodásának egyik legvéresebb eseményén. Az akkor még csak hercegi rangot viselő Géza öccsével Lászlóval együtt ott volt azon a híres aradi országgyűlésen, ahol apja hívei egy jól előkészített akció keretében lemészárolták a politikai ellenzék több tucat vezetőjét Ilona királyné parancsára. A királyné nagyobb érzelmi hatás kedvéért két kisfiát is magával vitte a véres országgyűlésre. Természetesen Géza és öccse semmit sem értettek az eseményekből, talán semmi emléknyomot nem hagyott bennük ez a véres leszámolás, hiszen a jövendőbeli király alig egy éves, míg öccse alig egy-két hónapos lehetett. Ezután Géza hosszú időre eltűnik a krónikákból, legközelebb 1141 elején szerepel a forrásokban, amikor február 13-án elhunyt apja helyére királlyá koronázták. Alig 11 éves volt ekkor. A király csak 1146-ba érte el a nagykorúságot. Ezt az eseményt az említett év szeptemberében ünnepelték meg, amikor a király részvételével pont hadjárat indult az osztrák őrgróf ellen. Királyt ez alkalommal harci karddal övezték fel, ami egy lovaggáütést is jelképezte. Erre az eseményre egy lajtamenti fa templomba került sor, még mielőtt a magyar sereg átkelt volna a határfolyón. Úgy néz ki, hogy a király rászolgált erre a kardra, hiszen a kronikák tanúsága szerint a nem sokára bekövetkező csatában vitézül harcolt. Itt megragadnám az alkalmat, hogy egy kicsit kitérjek II. Géza családjára és gyerekeire is. Hiszen szintén 1146-ba került sor Géza házasságára. A fiatal uralkodó feleségül vette Rurik Eufrozina orosz hercegnőt. Eufrozina első Matyiszláv kijevi nagyfejedelem és Jubáva Dimitrieva novgorodi hercegnő leánya volt. A magyar király és az orosz hercegnő Frigye rendkívül termékeny volt, legalább 7, de inkább 8 gyerekük született. Eufrozina 1172-ig előbb mint királyné, majd mint anyakirályné jelentős befolyást gyakorolt az országos politikára. Igaz, férje halála után elég mozgalmas lesz az élete, hiszen sogorai előbb Pozsonyba, majd az osztrák hercegségbe kénytelen menedéket keresni. Azonban a trónkövetelők végül elbuktak, és fia III. István oldalán újra jelentős befolyást szerzett. Ez csak III. Béla trónra kerülésével változik meg, mivel az anyakirálynő Béla öccsét támogatta a királyi trónért folytatott vetélkedésben, ezért III. Béla előbb börtönbe záratta, majd a Szentföldre száműzte. Eufrozina Jeruzsálembe halt meg 1193-ban. Holttestét III. Béla hazahozatta, és Székesfehérvárot a Szent István ispotályos bazilikába temettette el. II. Géza és Eufrozina házasságából úgy néz ki, hogy 8 gyerek született, 4 fiú, illetve 4 lány. A két legidősebb fiú, István és Béla, később betöltik a magyar királyi trónt, róluk ezért majd a következő műsorainkban beszélünk bővebben. A királyi pár harmadik gyereke egy lány volt, Erzsébet, aki 1149-ben született. Ő később 1157-ben Frigyes cseh herceg, majd cseh fejedelem felesége lesz. Erzsébet és Frigyes házasságából 6 gyerek született, többnyire lányok, mindössze egy fiú. Erzsébetet sok megpróbáltatás érte élete során, hiszen kénytelen volt végignézni 3 gyereke fiatalkori halálát. II. Géza 4. gyermeke, szintén Géza, 1151 körül született. III. István halála után anyja őt akarta a trónra juttatni a görög neveltetésű 3. Béla helyett. Trónra lépése után azonban Béla Gézát anyjukkal együtt elfogadta. Gézának sikerült megszökni a börtönből, és 5. Lipót osztrák herceghez menekült, aki azonban kiszolgáltatta őt 3. Bélának. Egy év múlva viszont Gézának, Géza hercegnek ismét sikerült megszöknie, és Csehországba menekült, de Szobeszláv fejedelem is kiadta őt. Így 1177 és 1189 között börtönbe volt, innen csak Kapet Margit királyné közbejárására szabadult. Ugyanebben az évben Barbarossa Frigyes kérésére 2000 magyar katonával a keresztes hadjárathoz csatlakozott. A hadjárat kudarca után Géza herceg valószínűleg a bizánci birodalom területén maradt, ahol 1190-1190 körül megnősült, és egy bizánci nőt vett feleségül. Következőkben csak annyit tudunk róla, hogy gyermekei még 1210-ben is életben voltak. A család ötödik gyermeke Árpád 1151 és 1150 között született, ő sajnos nagyon fiatalon elhunyt. Ezután Gézának még három lánya született, 1156-ba Odola, aki 1164-től Svatopluk cseh herceg felesége lett. Sajnos férje fiatalon elhunyt, a hercegnő pedig többet nem szerepel a forrásokban. Következő lány Ilona 1158-ba született. Ő 1172-1174 között feleségül ment 5. Erkölcsös Lipót osztrák herceghez. Házasságukból 4 gyerek született, ebből sajnos csak 2 fiú nevét ismerjük. 1162-ben született a királyi pár legfiatalabb lánya Margit. Úgy néz ki, hogy ő elkísérte anyját jeruzsálemi számüzetésébe. Előbb egy bizonyos Izák makrodukász felesége lett, majd ennek halála után András Somogyi Ispánnal köt házasságot.
Hogyan jön össze, hogyan sikerül a hatalom átvétele, és persze a megkoronázása?
Második Gézát 1141. február 16-án koronázták magyar királlyá, mindössze 3 nappal apja halála után. Ez a tény azt bizonyítja, hogy a magyar uralkodó osztály egységesen állt a vakkirály fia mögé. Az országban nem volt ellenzéki erő, aki a koronázás elé akadályt tudott volna gördíteni. Az új király megkoronázását első között üdvözölték a dalmát városok, aki ezért levélbe köszönetet mondott nekik. Géza Isten kegyelméből Magyarország, Dalmácia, Horvátország és Ráma királya Spalato város minden főemberének kegyes üdvözletét küldi. Miként Ildik, szorgalmasan és figyelmesen átolvastuk leveleteket, amelyben egyrészt atyánk halála miatt együtt éreztek velünk fájdalmunkba, másrészt velünk örvendeztek királyi méltóságunk és mindenbe hozzánk csatlakozva teljes hűséggel álltok mellénk. E dolog miatt nektek és társaitoknak köszönetet mondunk, és titeket egész kegyelmünkben kívánunk részesíteni. Valószínűleg ez csak az egyik a sok válasz közül, amelyet II. Géza környezete kibocsájtott azokra a levelekre, amelyet a fiatal király kapott koronázása után. Ez a levél jól érzékelteti, hogy II. Géza zökkenőmentesen került trónra.
Kik álltak a fiatal király mögött, mégpedig a hatalom gyakorlása során?
Természetesen az előbb felolvasott revélrészlet nem II. Géza ötlete volt, hiszen a király 1141 tavaszán mindössze 11 éves lehetett. Senkit sem fog meglepni, ha azt mondom, hogy a gyerekkirály helyett az irányítás Ilona anyakirályné kezébe volt. A múlt heti műsorunkból már meggyőződhettünk arról, hogy Ilona rendkívül ügyesen tudta kezébe tartani a kormányzás gyeplőit, erélyes cselekedetei alapvetően befolyásolták Vak Béla uralmát. Ez valószínűleg nem volt másként II. Géza uralkodása során sem. Az anyakirályné minden bizonnyal megőrizte befolyását haláláig, ami valószínűleg az 1150-es évek közepe táján következett be. Ilona mellett a kormányzás másik erős embere Belus Belos bán volt. A bán Ilona és II. Urosz szerb nagyzsupán testvére volt. Pontosan nem tudjuk, hogy mikor érkezett Magyarországra, de valószínűleg ez már II. Béla uralkodásának első napjaiban bekövetkezett, talán részt vett az aradi véres leszámolás megszervezésében is. Belus Belos hercegi, nádori és báni méltóságokat betöltve, valamint az uralkodó gyámjaként sokáig nagy szerepet játszott az országos politikában, II. Géza uralkodásának szinte minden eseményénél jelen volt. Befolyását 1157-ig megőrizte, amikor István herceg pártját fogta Gézával szembe, ezért kénytelen volt elhagyni az országot, legalábbis egy időre. Azonban nem csak Ilona anyakirályné és Belus bán biztosította a királyi hatalom szilárdságát, ennek tulajdonképpen két alappillére volt, egy gazdasági és egy társadalmi. A gazdasági alapot az jelentette, hogy ebben az időben az ország földterületének 75%-a felett a király rendelkezett, az egyházi és világi földesurak csupán a föld mindössze 25%-át birtokolták. Így megvolt a gazdasági túlsúly, ami a politikai hatalomban is túlsúlyt biztosított a király számára. A Szilárd királyi hatalom társadalmi alapja az egységes uralkodói osztály volt. Az a tény, hogy II. Béla részben az ellenzéket fizikailag megsemmisítette, részben száműzte, és néhányukat maga mellé állított, politikailag egységes uralkodói osztály kialakulásával járt, amely 1132-től kezdődően mintegy negyed századig kitartott a király oldalán. 1147-ben a keresztes sereggel Magyarországon áthaladó Freisingi Otto püspököt teljesen meglepte a fiatal magyar király hatalmának szilárdsága. A feudális párt viszályokhoz, a központi hatalom gyengeségéhez szokott püspök számára különösnek tűnt a magyar király hatalma. A magyarok mindjárt úgy engedelmeskednek a fejedelemnek, hogy nem csak nyílt ellentmondásokkal fölizgatni, hanem még titkos suttogással sérteni és bűnnek tartanák. Ha valaki a grófok rendjéből a királyt a legkisebb mértékben megsértette, vagy róla valamit igaztalanul, vagy csak egy gyalázó szót is mondott, úgy az udvarból kiküldött bármely alantas törvényszolga egyedül elfogja őt, bilincsbe veri és különböző kínvallatásokra hurcolja. A fejedelem semmiféle véleményt nem kér a hozzá hasonlóktól. Mindenkinek a magatartását egyedül a fejedelem akarata szabja meg. Amikor pedig a király akarja vezetni a sereget, akkor mindnyájan ellentmondás nélkül mintegy egy testben egyesülnek. Freisingi Otto viszont tévedett, amikor azt feltételezte, hogy II. Géza megfélelmítéssel és despotikus módszerekkel késztette a főurakat engedelmességre. A király nem nélkülük, hanem velük, hűséges híveivel együtt kormányzott. Bevonta őket a királyi tanácsba és az országos politika intézésébe, a hatalom gyakorlásába. Az uralkodó rendre kikérte az egyházi és világi előkelők véleményét, és ezek a főurak állásfoglaltak úgy belpolitikai, mint külpolitikai kérdések eldöntésekor. Az utóbbira jellemző módon vett fényt II. Géza egyik bizalmasának oklevele, amelyben a király embere így nyilatkozik. Én Adalbert Gézának Magyarország felettébb dicső királyának parancsából, valamint a királyság összes főemberének megbízásából követként fogok szólni Rogerhez, Szicília királyához. Vagyis az üzenet II. Gézának és előkelőinek egyeztetett véleményét tartalmazza, szó sincs despotikus kormányzásról.
Ki jelentette a legnagyobb fenyegetést uralmára?
Ha nem is a legnagyobb, de mindenképpen a legkitartóbb veszélyt II. Géza uralmára, Borisz jelentette. Kálmán állítólagos fia már Vak Béla uralkodása alatt is kísérletet tett a hatalom megragadására lengyel segítséggel. Múlt heti műsorunkban hallottuk, hogy kudarcot vallott, sőt a lengyel uralkodó kénytelen volt beszüntetni támogatását Béla ügyes politizálásának köszönhetően. Ekkor Borisz kénytelen volt a bizánci birodalomban menedéket keresni. Majd csaknem másfél évtized elteltével újra megpróbálta vélt vagy valós örökösödési jogát érvényesíteni. Mivel akciójához Bizáncban csak pénzbeli támogatást kapott, ezért III. Konrád német császárhoz fordult érdemi támogatásért, örökösödési jogára hivatkozva. A német uralkodó a cseh fejedelem és az osztrák őrgof tanácsára lehetővé tette a trónkövetelőnek, hogy a bizánci aranyaival német zsoldosokat toborozzon magának, és azokkal megrohanja Magyarországot. A zsoldosok váratlan támadása meglepte a királyt és a magyar vezető réteget, így Borisz rögtön egy sikert könyvelhetett el, csapatai 1146. április elején elfoglalták Pozsonyt. A váratlan akció ellenére Géza kormányzata rögtön mozgosította a kéznél levő csapatokat, és hamarosan egy nagyobb haderő indult a király vezetésével a fontos nyugati határvár alá. A felvonuló túlerő hatására a németek nem vállalták a harcot, hanem inkább egy nagyobb összegű váltságdíj fejében visszaadták az erősséget a magyar királynak. II. Géza természetesen nem hagyhatta válasz nélkül Borisz akcióját. A magyar sereg a király és Belos Bán vezetésével 1146. szeptemberében betört Jaszomirgot Henrik osztrák őrgróf tartományába. Szeptember 11-én a Fisa és a Lajta folyók között lezajló összecsapásban a magyar sereg nagy vereséget mért az őrgróf és Borisz seregére, és csapataikat egészen a Fisa folyóig üldözték. Tehát Borisz kísérlete ezúttal is kudarcot vallott, de a neki nyújtott támogatás miatt rendkívül feszülté vált a német birodalom és II. Géza viszonya. Boris azonban nem volt hajlandó könnyen feladni. Miután III. Konrád császár nem volt hajlandó magával vinni azzal a német keresztes sereggel, amely a császár vezetésével áthaladt Magyarországon, csatlakozott a francia keresztes sereghez. A trónkövetelő 7. Lajos francia király tudta nélkül férkőzött be a keresztes seregbe, és azzal érkezett az országba. Abban reménykedett, hogy bent az országban sikerül majd lázadászítania, és így megszerezheti a koronát. Terve azonban kudarcba fulladt, mert Géza tudomást szerzett Boris bejöveteléről, és kiadását kérte a francia uralkodótól. De 7. Lajos a trónkövetelő rokonára, Komnenius Manuel bizánci császárra gondolva, megtagadta ezt, így Boris a franciákkal együtt távozott Görögföldre. Boris sem 1146-ban, sem 1147-ben nem tudott komoly támaszra találni Magyarországon. Az uralkodó osztály egységesen felsorakozott II. Géza mögé, és megingás nélkül támogatta őt. Bizáncba egyelőre Boris nem talált támogatókra, de nem sokára kirobbant a nyílt magyar-bizánci ellenségeskedés, amely során többször is találkozunk Boris nevével. Először 1150-ben tűnik fel, amikor Manuel császár hadjárata során felvonultatta seregében a trónkövetelőt is. Ekkor azonban Manuel császár nem trónkövetelőként léptette fel a herceget, csupán figyelmeztetni akarta a magyar királyt arra, hogy mennyire kockázatossá válhat számára a bizánc ellenes politikája. A következő évben Kálmán állítólagos fia már nagyobb szerepet játszott a magyar körök háborúban. Boris a bizánci haderő egyik részének parancsnokaként betört az országba, és a Temes vidékét pusztította. Ez volt az első alkalom, amikor egy magyar trónkövetelő bizánci sereg élén tört be az országba. Boris sikerei azonban rövid életűnek bizonyultak, ugyanis Géza üldözőbe vette a trónkövetelőt, de annak sikerült visszamenekülnie a bizánci táborba. Freisingi Otto tudósítása szerint Boris 1154-ben vagy 1155-ben halt meg, állítólag egy kun nyila végzett vele egy kisebb határmenti összecsapás során. A több mint két évtizeden át megújuló kísérletei a magyar trón elfoglalására végül nem jártak sikerrel.
A királyaink voltak utolsó percében, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunkban II. Vak Béla örökösséről, II. Géza uralkodásáról beszéltünk. Ugyebár azt próbáltuk végigkövetni, hogy ki is volt II. Géza, mit tudunk róla ifjú korából, illetve megnéztük, hogy hogyan foglalta el a magyar királyi tront, és láttuk, hogy hatalomra kerülése talán meglepő módon zökkenőmentesen zajlott le. Ugyanakkor megnéztük, hogy kik álltak a fiatal király mögött a hatalom gyakorlás során, ugyebár Ilona anya királyné mellett Belus Belozbán szerepét emeltük ki, valamint azt, hogy II. Géza mögött egységesen felsorakozott a magyar vezető réteg, hiszen a II. Béla uralkodása alatt zajló tisztogatások szinte teljesen megsemmisítették az ifjú királynak az ellenzékét. Ugyanakkor arra próbáltunk fényderíteni, hogy kijelentette a legnagyobb veszélyt II. Géza uralkodására, legalábbis uralkodásának első másfél évtizedében. Tudtuk azt, hogy Boris Kálmán király állítólagos fia többször is megpróbálkozott azzal, hogy rátegye a kezét a magyar királyi koronáról, de ugyanakkor láttuk azt, hogy a magyar vezető réteg szilárdan állt II. Géza mögött, így a trónkövetelőnek a próbálkozásai eleve kudarcra voltak ítélve. A jövő heti műsorunkban pedig II. Géza uralkodásának további részleteivel fogunk foglalkozni, ugyebár külpolitikájáról, belpolitikájáról, egyházzal való viszonyáról, épített örökségéről szeretnénk majd beszélni, valamint rátérünk azokra a trónviszályokra, amelyek II. Géza halála után kialakultak Magyarországon.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, viszont hallásra.
Tisztelt hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök a Királyaink voltak műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották. Az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra!
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Büttner Múlt Párc Kft. Gyors és hatékony fémmegmunkálás a kliens elégtételére. Büttner. az acélformák minőségi szakértője.